Irány a Balaton. Partcafé Mihálovics Andrással és Pritzinger Péterrel a Trend FM-en.
Szeretettel köszöntjük a Rádiókafé hallgatóit, illetve a műsor nézőit. Ez itt a Partcafé 5. adása, február 11-én kedden. Izgalmas témával jövünk, vitorlázással, műsorvezetőtársam Mihálovics András, illetve jó magam.
Pritzinger Péter, köszöntelek én is, Péter, klassz dolog, és azt azért tegyük hozzá, hogy a Trend FM-en is le fog menni ez a műsor, majd február 12-én, úgyhogy akkor is meg lehet ezt hallgatni, ha valaki lemaradt volna bármiről is, amiről szó esik.
Nem beszélve arról, hogy utána a YouTube csatornán, illetve a Spotify csatornán az összes beszélgetés teljes terjedelmében visszahallgatható.
Na tessék, most már az 5. adásnál lehet, hogy nem is emlékszik valaki, hogy honnan is indult ez a műsor, úgyhogy egy nagyon jó dolog, hogy erre felhívtad a figyelmet. Kicsit megint kimozdít a téma a komfortzónából, vitorlázás, bár ugye én nagy ámulattal figyelem a vitorlás életet a Balatonnál, meg bárhol, ahol ez előfordul, de a Magyar Vitorlás Szövetségről fogunk majd most beszélgetni. Mit kell róla tudni? Te mit tudsz róla?
Ez lesz az a műsor, amikor valószínűleg visszazökkenek az interjú alanyból a műsorvezető szerepébe, ugyanis ebben a témában nem vagyok annyira jártas, mint mondjuk a bringázásban, vagy a gasztró témában, amikről máskor szoktunk beszélgetni. Ha az ember a Balatonra gondol, akkor a képhez, amit elképzel, persze, hogy hozzátartozik a vízfelület, persze, hogy hozzátartoznak a gyönyörű hajók, hajótestek, vitorlák, fehérek, színesek, illetve a naplementében hajózás, és a többi, és a többi. És hát nyilván ennek van egy szabadidős, meg van egy turisztikai üzletága, lehet így mondani, meg van egy sport üzletága. Hát én, mint egy másik sportszövetségnek a vezetője, vagy volt vezetője, ugye mi a Kerékpáros Szövetségben dolgoztunk, nagy irítséggel figyelem minden viccet félretéve azt a gyönyörű sportot, aminek van több mint 4200 igazolt versenyzője, ez egy közel 100 éves szervezet, majdnem 160 tagszervezettel, és komoly eredményekkel, színvonalas nemzetközi versenyeket tartanak már a Balatonon, ugye ott van a Kékszalag, az egyik legismertebb túraverseny, illetve most már ugye olimpikonjaink is vannak, akik majd reméljük, hogy megtudjuk a beszélgetésből, hogy hogyan készülnek a 2028-as megmérettetésre. Úgyhogy beszélgessünk a vitorlázásról, beszélgessünk a vitorlás sportról, beszélgessünk a vitorlás szövetségről. Uh-huh.
Neked van valami személyes kapcsolódásod ez a szép sporthoz? Mert én bevallom őszintén, csak távolról csodálom.
Akkor mi ugyanazt a tábort gyarapítjuk mind a ketten. Nem vagyok beoltva ellene, sőt, egyszer elvégeztem a hajóvezetői tanfolyamot, de nem vagyok gyakorló vitorlás, nem vezetek hajót. Uh-huh. Ha valaki elvisz, és mondja, hogy mit kell csinálni, abban teljesen megbízhatóan működök. Uh-huh. És nyilván azok közé tartozom, akik nem vitorláznak rendszeresen, ugye tudod, mi bringázunk.
Igen, igen. Nekem egy olyan kapcsolódásom van, hogy nagyon-nagyon régen elindult a stáb egy balatoni vitorlás versenyen, mert mint a Millás reggeli stábja, és hát én alig vártam, hogy egy, elférek-e a hajón, kettő, tudnak-e bármit kezdeni velem a hajósok, de egy váratlan betegség miatt nem vettem részt, úgyhogy én nem vagyok annak a csapatnak a tagja, aki média díjat nyert ott azon a balatoni vitorlás versenyen, úgyhogy még ez is összeesküvődött ellenem, de ugye én ugye a Velencei tó tavi kötődés kapcsán én már ott találkoztam, és rengeteg barátom van, aki kipróbált ezt a nagyon szép sportot, és ilyen történelmi kötődések is, így rengeteg ilyen könyvet olvastam, de nekem ez annyira kimaradt valamiért az életemből, úgyhogy mindig csak ez az ámulattal nézem, hogy mennyire szenvedélyesek a vitorlás emberek, mennyire nem törődnek nagyon sok dologgal, tehát hogy amikor vitorlázok, az engem hagyjatok békén, ezt a barátaimtól tudom, hol vagy, lent vagyok a tavon, ilyen időben, igen, mert ilyenkor klassz vitorlázni szokták mondani, úgyhogy rengeteg ilyen személyes benyomás ért engem, úgyhogy ez egy nagyon komoly szabadidős tevékenységnek tűnik azoknak is, akik nem mondjuk versenyszerűen csinálják. Ez egyébként, ha már ugye egy ilyen turisztikai műsor ez, ezt azért beszéljük végig, hogy ez egy vonzereje, plusz turisztikai vonzereje a Balatonnak? Ezt hogy látod?
Abszolút. Ugye, amint arról már többször beszélgettünk, a Balaton turizmusának a fejlesztésében a vezérfonal az a kiaknázatlan tartalékok megkeresése és mozgósítása. És az egyik kiaknázatlan tartalék az a 9 nyáron kívüli hónap. A másik az maga a víz. Egyébként majd nagyon érdekes lesz a vendégünktől, majd meg fogom kérdezni azt, amit egy előadásban hallottam valakitől, hogy a Balatonon kétszer ennyi hajó is elférne, ha a kikötői kapacitás ezt megengedné, vagy lehetővé tenni. Egyébként pedig így a műsorra készülve fölugrottam a netre, és beütöttem azt a keresőbe egyszerűen, hogy vitorlázás a Balatonon. Az első 50 találat az élményvitorlázás volt, ahol valaki arra vállalkozik, hogy egy, kettő, három, négy, öt fős társaságot, teljesen civileket, olyanokat, mint mi, elvisznek vitorlázni mondjuk 2 órára 40 000 forintért. Uh-huh. Vagy egy nagyobb társaságnak egy hosszabb időtartamban, mondjuk egy naplementés vitorlázás egy nagyobb hajóval, az legyen mondjuk 60-70 000 forint, tehát ilyen az egész társaságnak, nem fejenként. Uh-huh. Tehát ilyen árakon, vagy ilyen diakon gyakorlatilag egy kis képzavarral Dunát lehet rekeszteni a vitorlás ajánlatokkal a Balatonon. Egyébként például én édesanyámat egyszer az egyik születésnapján egy balatoni vitorlázással leptem meg. A unokáival, családi körben valakivel vitorláztunk 2 órát Földvárról, a Spariból.
Igen, meg azt gondolom, most megint csak így józan parasztésszel logikázva, hogy aki vitorlázik, és elkötelezett a Balaton iránt vitorlás emberként, az utána nyilván nem csak mindig a hajóval, és nem csak mindig a szenvedélyével foglalkozik, hanem ott azért mozgatja a kulturális kínálatot is, mozgatja a gasztronómiát, stb. Hiszen nyilván ők azért ügyfélként is előfordulnak itt-ott.
Hát nekem az a megfigyelésem a vitorlás barátaim, vagy vitorlázó barátaim körében, hogy ez egy életforma, egy életmód, amit ők élnek, és így van, ahogy mondod, tehát a kikötői életnek az egyik alapvető szegmense a hajóról leszálló srácok, férfiak, nők, gyerekek, felnőttek, akik ott fogyasztanak, ott jól érzik magukat, ott töltenek egyébként huzamosabb időt, ugye hosszabb tartózkodási idejű vendég a vitorlás általában, mint a normál turista.
Meg hát beszéljünk a kékszalagról, amíg laikusoknál van a szó, mert hogy óriási sajtóvízhangja van, tehát hogy ez is így az elmúlt években teljesen felépült, már van élő videó közvetítés a futamról, ma már nincs olyan újságolvasó ember, aki ne hallott volna arról, hogy kékszalag van, ne hallott volna hajóneveket, ne hallott volna kormányos kapitány nevekről, tehát hogy így beépült szép lassan a köztudatba ez az esemény is.
Az hagyján, de a szenvedélyes vitorlások ugye gyakorlatilag le se szállnak az egyik évben a verseny után a hajóról, már tervezik a következő évi csapatösszetételt, és a többi, és a többi. Tehát valóban ez egy emblematikus esemény a Balatonnak.
Óriási presztízs csata van, és szakmai viták is zajlanak ezzel kapcsolatban sokszor.
Ugyanakkor az izgalmas tulajdonsága van ennek a versenynek, hogy az úgynevezett amatőrök számára is nyitott a nevezés, tehát ez valóban ilyen értelemben egy nélkülözhetetlen színfoltja a balatoni életnek.
Ez meg azért kedves számomra, mert hogy, és egyszer remélem lesz szerencsém majd kékszalagozni is a futottak még kategóriájában, mert hogy én nem hittem ezekben a dolgokban, de volt az Ultra Balaton, ahol Orvul beneveztek, hogy legyen kint röhögni a futócsapaton, és ott is mondták, hogy de hidd el, hogy ez egy nagyon klassz, hangulatos, és hogy nem is arról szól, hogy meghalsz, és kiköpöd a tüdődet a verseny alatt, hanem ez inkább egy buli, és hogy összekovácsolja a csapatot, stb. Hittem is, meg nem is, de azt kell így utólag több évvel az én futásom után belátni, hogy tényleg vétek lett volna kiadni, mert egy nagyon klassz dolog. Ugyanúgy, és mindaz, amiért rajonganak ért, és egyre több ember vesz részt rajta, azt tökre megértem.
Ugyanúgy, mint mondjuk a Balaton átúszás, vagy a Balaton kerülő kerékpáros túrák, ezek mind-mind ebbe a sorba illeszkednek. Úgyhogy tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy ha vitorlázás és Balaton, akkor annak a szabadidős része, vagy az élmény turizmus része, az legalább olyan fontos, mint a sport.
És akkor még egy dolog, amíg megint csak szöget üt a fejembe, ez pedig ugye mondtad, hogy több hajó is elférne, és akkor kikötő fejlesztések. Azok meg azért kerülnek be a sajtóba sokszor ilyen negatív visszhanggal, hogy kell-e oda, kell-e ekkora, stb. Mi lesz a környezetvédelemmel, mi lesz a természetvédelemmel. Szóval ez is egy érdekes relációja ennek a balatoni vitorlás életnek. Nyilván akinek ez az életmódja, hogy te fogalmaztál, nem a szenvedélye, az nyilván örülne, hogyha kicsit javulnának a körülmények, és ne adj Isten más is bele tudnak kóstolni ebbe az életmódba, de hát minden fejlesztésnél vannak ilyen ellenállások, ami tök jó lenne, majd meg erről is lehet talán beszélgetni, hogy lehet-e itt arany középutat, hogy a vitorlás is örüljön, örüljön a horgász is, örüljön a standoló, örüljön az őslakos közösség, tehát hogy van-e kompromisszum.
Ez nem csak a vitorlázással és a kikötőépítéssel kapcsolatban van, így az egész Balaton turizmusának ez az egyik alap kérdése vagy alap dilemmája, hogy vannak, akik ott születtek, oda kötődnek, ott nőttek föl. Vannak, akiknek második otthonuk van a Balatonnál, vannak, akik vendégként érkeznek oda, van, aki nyáron, van, aki télen, van, aki tavasszal, van, aki ősszel, van, aki fiatal, van, aki idős, van, aki magyar, van, aki külföldi. Tehát roppant heterogén a úgymond a Balatont használók népes tábora. Hát alsó hangon 300 ezer ember, aki ott él. Ez éppen most jelentek meg a 2024-es turisztikai adatok. 3,2 millió ember látogatta meg a Balatont ezen kívül, és több mint 9 millió vendégészakát töltöttek ott el. És akkor ebben a statisztikában az még benne sincs, aki barátok, ismerősök, rokonok nyaralójában, vagy egynapos vendégként érkezett, és vissza is utazott a lakóhelyére még ugyanazon a napon. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy olyan térség, ahol körülbelül 300 ezeren élnek egész évben, és ehhez még érkezik körülbelül 4 millió ember az év során. Tehát ezt kell kiszolgálni ennek a térségnek, ez egy óriási kihívás. Ebben én úgy érzem, hogy a vitorlások egy nagyon, nagyon szimpatikus, nagyon kedves, nagyon helyes társaság, és igazi Balatonrajongók, az nem is kérdés.
No, hát szerintem elértük a vitorlázással kapcsolatos szakmai határainkat, úgyhogy köszöntjük a vendégünket a stúdióban.
Parti arcok, a Partcafé portré rovata.
Veszek egy nagy levegőt, hosszú lesz a titulus. Dr. Gellér László fogadta el a meghívásunkat, a Semmelweis Egyetem kardiológus szakorvos, a belgyógyász szakorvos, a Város Majori Szív- és Érgyógyászati Klinika kardiológiai tanszék tanszékvezető helyettese, a Magyar Kardiológusok Társasága Tudományos Bizottságának elnöke. Szervusz, örülök, hogy itt vagy nálunk.
Szervusztok, köszönöm a megtisztelő.
Annak is, hogy a teljes bemutatásra talán baki nélkül sikerült sor kerítenem.
Akinek olyan hosszú publikációs listája van, hogy gyakorlatilag csak azzal egy műsort ki tudnánk tölteni, amiről ő írt, gondolkodott, előadásokat tartott.
De most a vitorlázásról, az életmódjáról, ahogy műsorvezető társam fogalmazott, fogunk beszélgetni, mert hogy egy kicsit szeretnénk a nyilatkozókat emberileg is közelebb hozni a hallgatósághoz, meg a nézőkhöz. Honnan jött a vitorlázás nálad?
Hát ez ilyen gyerekkori álom volt, tehát én ugye nem, tehát kicsit eltérően, mint sok más sportoló, és sok más vitorlázás rajongó, ugye én gyerekkoromtól kezdve álmodoztam erről az egész hajózásról, vitorlásról, csónakunk az volt lent, ugye én itt a rendkívül jó felvezetésben ugye volt szó arról, hogy akik kvázi ott nőttek fel, hát én nem ott nőttem fel, de mondjuk minden nyaramat az elejétől a végéig ott töltöttem, ami egy borzasztóan meghatározó időszaka volt az egész gyerekkoromnak, személyiségfejlődésnek máig tartó hatása.
Az ott, az hol?
Ugye ez fonyolt
ez egy kötelező kérdés ebben
bizony,
a műsorban.
Családi nyaraló a és a családi, az egész unokatestvéreimmel, stb. Az egész nagy családunk az ott nyaralt, mi egy ilyen nagy közösségben, és ott hát ugye nyilván egy nyáron ugye szabadság, iskolaszünet, stb. Az összes időt ott töltöttük, és hát minden olyannal, amiről ma, hát jó lenne, hogyha a mai gyerekek is talán azt csinálnák, a focitól, a fejelés, a mit tudom én, tehát ilyen tulajdonképpen bizonyos értelemben ősbalatoninak számítom magamat ebből a megközelítésből. Ennek a része volt a horgászat, csónak, stb., nádas, berek, minden az égvilágon. Úgyhogy hát egy kicsit ilyen tüskevárszerű hangulatú létezést.
Rokon lelkek vagyunk, mert nekem a nagymamám meg a kis ráckevei Dunaágba csöppentett bele, tök ugyanez. Tehát ott is ladik, majd kisfiam, ha fogsz keszeget, teszünk valamit ebédre, stb. Ilyen edzőnek.
Abszolút, ugyanez.
Paprikás kenyérrel, és nem ezekkel a nagyon high-tech ketyerékkel.
Amit az ember megevett, amikor éhes volt.
Igen. És ezért nem vitt ki a nagyapám, mert ugye ő kukoricával pontyozott, és nyilván a kukoricát is megette az ember ott unalmában, úgyhogy igen. Na, hát
igen. Akkor is megvan a közös igen. Nagyon jó. Szóval ez a háttér volt, és hát nyilván mondom, ez a vitorlás, ez egy nagy szerelem volt, de ez a szerelem, ez egész egészen addig kellett, hogy várjon, amíg az első egyetemistaként megkaptam az első ösztöndíjaimat, és akkor az édesapám kiegészítette az összegyűjtött pénzemet, és egy kalóz sikerült venni, egy fakalóz, tehát fahajót, és akkor gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy én addig már csináltam az összes csónakot, azt pontosabban a csónakunkat, amik voltak, azokat a facsónakink, ezek én ugye intéztem, gletteltem, festettem mindent az égben, és akkor nyilván ezzel a kalózzal ugyanez tudott tovább menni, hát így lett
ez megmaradt benned, ez a fahajók iránti szeretet? Mert abszolút. Az az igazság, hogy ugye látom akár egy sima horgász, tehát elmegy az ember egy balatoni horgász csónak kikötőbe, ott látja, hogy azok a régi faladikok, ami ugye a gyerekkorunkat jellemezte, azok már egy-egy van, és mindenki ezeket a fém, meg műanyag, meg nem. És én teljesen megdöbbentem, mikor először láttam fából épült vitorlást, hogy az annyira álomszép, egy ilyen fa lakkozott motorcsónak, az teljesen rabul tud ejteni
most
engem.
Most is van kalóz típusú hajód?
Kalóz típusú most nincsen, volt egy, de sajnos az már hát az
tönkre ment. Tudok egy eladót. Komolyan mondom. Egy régit.
Az jó ötlet.
Megnézed?
Meglátjuk. De szerintem visszatérünk erre a kérdésre. Tehát én azt gondolom, hogy nem én gondolom azt, hanem ugye azt bizonyítják a számok, meg az egész, tehát amit lehet látni, hogy nyilván ezek a részben műanyagból, részben egyéb anyagokból készült hajók, mostában pedig kevlárból, ugye egy olyan új hát lehetőségrendszert biztosítottak, ami alapvetően a hajóépítést olcsóbbá tette, és tulajdonképpen kevesebb törődést igényelnek ezek a hajók. Nyilván ezek abszolút elterjedtek, teljesen érthető.
A rohanó világunkban
meg. Persze, de ez teljesen érthető, mert nyilván az ember nem, tehát nem mindenki fog polírozással, meg én nem tudom, milyen fenntartással foglalkozni, nincs is elég műhely ezekre. Viszont tény az, hogy újra azt gondolom van egy, ez nem is egy nosztalgia, hanem újra van egy ilyen divat, fogalmazzunk így, vagy talán kezd lenni egy divat, hogy igenis ezeket a szép fahajókat, tehát hogy fából építsünk hajót, és fából gyönyörű hajókat lehet csinálni, nyilván hát ugye más hangulata is van egy fahajónak, mint egy műanyaghajónak. És hát a kérdésedre visszatérve, igen, én a fahajóknak a szerelmese maradtam, és hát hála Isten abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy hát ilyen hajóm tud lenni, és hát nagyon nem bántam meg. Az más kérdés, hogy ez több törődést igényel, bármilyen sérülés rajta sokkal nagyobb, hát sajnos anyagilag is ugye komolyabb teher, mint mondjuk egy műanyag hajón egy glettelést kijavítani, de én is, tehát egy olyan, és mindenkit bíztatok is egyébként erre, hogy igenis a fahajó az egy nagyon szép, nem csak elegáns dolog, hanem igazából megtalálja a közegét a Balatonon, és megtalálja a közegét a kikötőben, és egyszerűen jó ránézni.
Uh-huh. Hol tárolod a hajód?
Ezt Füreden. Uh-huh.
Közben meg eszembe jutott még valami, ugye, hogy te viszonylag későn kerültél kapcsolatba a vitorlázással, viszont szerencsére gondolom jó pár éve űzöd. Van arra recept, hogy mikor érdemes ezt elkezdeni? Hát, mert emlékszem, mi csak vízi óvodás, vagy a nagymamám vízi óvodásoknak hívta azokat, aki egész pici 8-10 éves gyerekek, kicsi gyerekkádnál alig nagyobb hajóval, aminek nem tudom a típusát, emiatt elnézést kérem, hogy azt is láttam, de hát ugye arra is van példa, hogy akkor lesz annyira mobil az ember, akkor lesz annyi pénze, annyi ideje az embernek, hogy vitorlázom. Melyik a jobb szerintem?
Szerintem mind a kettőre vannak rendkívül jó példák, hogyha valaki szeretné, hogy a gyermeke versenyezzen, és szeretné ezt minél hamarabb, és megteheti, akkor igenis minél korábbi életkorban javasolt ezt. Tehát már kisiskolás kortól miért ne? Olyan képességek tudnak kialakulni ugye ennek során a vitorlázóban, a gyermekben, amik adott esetben később sokkal nehezebb kialakítani, illetve sokkal nagyobb, nem is tudom, energiabefektetést igényel. Tehát én szerintem a vízhez való kapcsolat az minél korábban alakul ki, annál jobb. Mindenkit biztatok arra, hogy ezt érdemes. Ugye a felvezetőben is volt arról szó, hogy itt mindannyian voltatok valamilyen szempontból ugye már ilyen vitorlás akármiben, tehát ilyen valamilyen rendezvényen, vagy valamilyen verseny, vagy valamilyen aktivitáson. Igen, tehát Tehát ha ezt gyerekkorban elkezdjük, akkor ez egy egyik oldalról tud egy nagyon nagy, hogyha a gyerek szintén szeretné, és ez tud egy nagyon nagy szerelemmé válni, és egy olyan szerelem, ami az egész életet elkíséri. Ezt nem szabad elfelejteni, hogy egy olyan sportról beszélünk, amelyik igényel erőt, igényel ügyességet, igényel ugye a természeti, nem tudom, minden természet ismeretét, a víz szeretetét, rengeteg dolgot tesz szükségessé. Egy rendkívül komplex dologról van szó, és hát a másik nagyon jó hírem van, hogy ezt is borzasztó sokáig tudja az ember csinálni. Tehát nem csak egy bizonyos életkor az, amíg
gladiátorkodik.
Igen, és akkor onnan
lehet az is. Csak vége.
Igen. És utána pedig át tud menni adott esetben egy nagy hajós osztályba, ahol pedig szintén kamatoztatni tudja a tudását. Tehát végig kíséri az életünk, és ez jó.
Oké, akkor most szusszanjunk egyet, tartunk néhány perces szünetet, és utána innen folytatjuk, mert a komolyabb versenyzéssel kapcsolatos részének a beszélgetésnek ez a része jön. Úgyhogy tartsanak továbbra is velünk.